Hát akkor még egyszer sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Márk evangéliumát tanulmányozzuk, amikor én állok itt kint. A harmadik résznél tartunk. Jaj! Az én gondos kisfiam a technikai részletekre ügyel. Szóval Márk harmadik részét szeretném felolvasni a 20. verstől a 35-ig, most így egybe elolvasom. Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Ugye itt Jézusról és a tanítványairól van szó. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magánkívül van. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország, és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házat. Bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlás szólnak, de ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki, ime anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt, ime az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Múltkori alkalommal azt néztük meg, ahogy Jézus elhívta a tanítványait. Ugye beszéltünk arról, hogy ez a tanítványi kör, ez meglehetősen vegyes összetételű volt. Nem olyan emberek voltak, akik arra lettek volna predesztinálva, hogy biztos sikeresek legyenek. Nem tanult emberek, nem gyakorlott emberek a vallás alapításban, és egyáltalán egy meglehetősen össze-vissza társaság volt, akik Jézus tanítványai lettek, akiket mi később úgy ismerünk, hogy a 11 apostol, vagy 12, de hogy a Júdással történt, ami történt. Beszéltünk arról, hogy ez megnyugtató nekünk, hogy Jézus ilyen emberekre bízta az evangéliumot, az egyházat, a gyülekezet alapítást. Azért biztató nekünk, mert nézzünk szembe a tényekkel, mi is ilyenek vagyunk. Egy picit szedetvedett társaság, nem a leghozzáértőbbek, sokszor nem pont jóindulatúak, sokszor veszekedősek, sokszor olyanok, akik nagyobbak akarunk lenni a másiknál, ahogy a tanítványok is voltak. Szóval egy ilyen társaság volt Jézus tanítványi köre. Ezzel persze nem lehúzni akarom őket. Nagyon áldott életük volt, és Isten használta őket. Csak arra akarok rámutatni, hogy ugyanolyan földön járó emberek voltak, kivéve Péter, aki egyszer a vízen is járt egy néhány méter, de alapvetően ugyanolyan földön járó emberek voltak, mint mi. Csetlettek, botlottak. Viszont, ugye időt töltöttek Jézussal. Beszéltünk erről is a múlt alkalommal, hogy mielőtt Jézus megbízta volna őket bármivel, akár azzal, hogy gyógyítsanak, akár ugye emlékszünk arra, hogy amikor Jézus feltámadt, és mielőtt a mennybe ment, a tanítványokra bízta az evangélium hirdetését, azt mondta, hogy menjetek szét a világba, és hirdessétek az örömhírt. De ugye ezt megelőzte az, hogy ők Jézussal időt töltöttek, és ez egy példa nekünk arra, hogy mi is töltsünk időt Jézussal. Beszéltünk arról is múlt héten, vagy múlt alkalommal, hogy ez néha olyan megfoghatatlan, hogy töltünk időt Jézussal. Ugye ilyenkor szoktuk esetleg azt a vádat megkapni nem hívő emberektől, hogy persze most jön a kis láthatatlan barátotok, akihez tudtok beszélni, és akkor megnyugszotok. A valóság nem áll sokkal messzebb ettől. Jézus a fizikai szemünkkel nem látható, És tényleg a helyzet az, hogy időnként beszélünk hozzá, ezt hívjuk imádkozásnak, és legtöbbször meg is nyugszunk tőle. A különbség az, hogy ahhoz képest, hogy ez csak egy olyan dolog, ami itt a fejünkbe történik, vagy az valóság, az, hogy hitáltal ezt valóságnak éljük meg. Azt tanultuk az igéből, és azt éltük meg, azt hiszem legtöbben, akik hívők vagyunk, hogy ugye a hit a nem látott dolgok valósága, és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Szóval nekünk van egy meggyőződésünk, és ne kérdezzétek, hogy ez hogy működik, hogy nem működik. Isten tett belénk egy hitet, egy meggyőződést, hogy mi el tudjuk fogadni ennek a valóságát. El tudjuk fogadni azt, hogy Jézus az, akinek mondta magát. Ugye beszéltem arról is még múlt héten, hogy az, hogy Jézus volt, itt volt a Földön, azt nem kérdőjelezi meg senki, legyen az hívő vagy hitetlen. A kérdés ott van, hogy ő tényleg Isten fia volt-e, és tényleg meghalt, és föltámadt, és a mennybe ment. És ezen áll vagy bukik a mi hitünk a egésze tulajdonképpen, és ez az, amiben mi hittel kapaszkodunk, hogy Jézus az, akinek mondta magát. Jézus az Isten fia, aki azért jött el a világra, hogy megváltsa az emberiséget, köztünk minket. És ez a Jézus az, akihez nekünk közel kell húzódni, és meg kell ismerni ahhoz, hogy valóban tudjunk a tanítványai lenni. És most tovább mentünk, tovább olvastam a 20. verstől a Márk evangéliumát. Nézzük most végig ezt a részt. 20. vers, azután hazament, mármint Jézus, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Szeretem ezeket a mondatokat a Bibliában, amik fölött ugye át tudunk siklani, és ugye az evangéliumnak a főleg a régies nyelvezetben így beleágyazva ezek olyan távoli valaminek tűnnek, hogy hát igen, Jézus, sokaság, enni sem tudtak, jó, elolvassuk, de hogy nem képzeljük el. És én nagyon szeretem ezeket úgy ténylegesen elképzelni, hogy is lehetett ez, hogy Jézus hazament valahova egy házba, ahol lakott, bár máshol olvassuk, hogy nem nagyon volt konkrét háza, de nyilván valahol kellett aludnia, tehát valahova elmentek a tanítványokkal, ahol pihenni akartak volna, hogy az ember általában azért megy haza, és jön a tömeg, jön a sokaság. És képzeljük azt el, hogy egy akkora tömeg jön, és annyi ember, hogy enni se tudnak tőlük. Ez egy elég durva helyzet, tehát én megmondom őszintén, hát ha most elmegyünk innen délbe, és én leszeretnék ülni otthon ebédelni, hát nem hiányoznátok még ti 15-en se, vagy 10-en se, hogy ott kaparjátok az ajtót, én ebédelni szeretnék, hát még egy tömeg. És Jézusnak ezt kellett megélni, meg a tanítványoknak, hogy jön a tömeg, jön a tömeg, jön a tömeg, és még enni se tudnak. Aztán itt van az extrém helyzet, hogy a tömeg megy utánuk, és nem hagyja őket békén, és azt olvassuk következő versben, hogy mikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Itt Jézus hozzátartozóiról beszélünk, itt szeretnék egy pár gondolatot erről mondani. Ugye Jézusról azt tudni szoktuk, hogy ő Mária fia, még azt is tudjuk, hogy Józsefnek a gyereke olyan értelemben, hogy a fogadott gyereke, hiszen ugye nem Józseftől fogant Jézus, hanem szűztől született, tehát Mária az édesanyja, és ha úgy tetszik, Isten az édesapja. De aztán itt általában megáll ez a családfa, és arról ritkában beszélünk, hogy a Biblia szerint neki vannak további testvérei. Van 4 fiú testvér, akiket név szerint ismerünk, meg van legalább 2 lány testvére, mert mondja az ige, hogy Jézusnak a nő testvérei. És úgy tűnik, hogy Jézus, amíg nem kezdte el a nyilvános szolgálatát, tehát körülbelül 30 éves koráig, addig ő otthon volt, és úgy ismerték, hogy ő az ácsmester, ugye József és Mária fia. Azt is feltételezik, hogy József ekkor már nem élt, és Jézus volt a család fenntartó, ezt konkrétan nem látjuk a Bibliában, de van egy ilyen feltételezés. Úgyhogy hát ez igazából egy nagy család, ahonnan Jézus egyszer csak úgy kilép a semmibe. Tehát van egy normális állása, van egy jó kis ásszekercéje, meg fűrésze, vagy nem tudom, mik voltak akkor. Tetőket épít, házakat épít, széket csinál, asztalt csinál, eltartja a családját, és egyszer csak elmegy vándortanítónak, ami azért akkor se volt egy tuti biztos megélhetés. És ez a család, akik meghallják, hogy Jézus mindenféle emberekkel lóg, tömeg veszi körül, oké, gyógyít, meg csinál csodákat, de azért ezt ők annyira nem élik, és mennek oda, hogy hazavigyék, elfogják, mert úgy gondolják, hogy magánkívül van. Itt még egy gondolat erről, hogy Jézus és a családja, találkozhatunk olyan értelmezéssel is, hogy akiket a Biblia Jézus testvéreinek mond, azok igazából az unokatestvérei, mert hogy ugye Mária ő szűz volt a szülés után is, meg még utána is egészen még meg nem halt, és nem volt több gyereke. Igazából ez a feltételezés elég régóta tartja magát, hogy körülbelül a 4. században kezdték ezt így jobban nyomni, hogy ez lehet az igazság, mert hogy valamiért nagyon ragaszkodtak ehhez, hogy Mária szűz volt egészen haláláig. Én azt gondolom, hogy annyira nem fontos ezt így nekünk pontosan eldönteni, hogy mi volt. Én a magam részéről azt gondolom, amit el is mondtam, hogy Józsefnek és Máriának Jézus után születtek gyerekei, akik Jézusnak a testvérei voltak, de ha valaki ezt nem így hiszi, teljesen mindegy, ezen nem fog az üdvössége múlani. Ez egy értelmezési kérdés. Az fontos, hogy Mária mielőtt Jézus szülte, előtte nem ismert férfit, az egy lényeges kérdés, de hogy utána mi történt, mi nem történt, annyira nem kell ezen rugózni, akit jobban érdekel ez a téma, nyugodtan olvasson utána a neten, lehet órákat eltölteni ezzel, és aztán a végén eldöntött, hogy szerinted aztán Jézus testvérei voltak, vagy unokatestvérei. A szöveg értelmezésben ez az unokatestvér dolog is állítólag belefér, én nem tudok görögül, meg óhéberül, meg arámul, meg sehogy, de azt mondják az okosok, hogy belefér. Ennyit a családról. A lényeg az, hogy ez a család nem igazán hisz Jézusba a szolgálata elején. Olvasunk egy ilyent a Máté evangéliumában, hogy amikor Jézus Názáretben van, tehát a szülő földjén van, és csodákat tesz, eleve kevesebb csodát tesz, mert nem hisznek benne, és azt mondják az emberek, hogy nem közöttünk élnek-e nővérei is, mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk, sehol nem vetik meg a proféták, csak saját hazájában és a maga házában. Szóval látjuk, hogy Jézus otthon nem volt népszerű, se a szűk családjában, se a távolabbi ismerősök között. Ugye innen van ez a mondásunk is, hogy senki se proféta a maga hazájában, ezt nyilván hallottátok már, ugye arra szoktuk mondani, hogy általában nem otthon, nem a saját közegünkben, nem a saját baráti körünkben, családunkban, cégünknél vagyunk népszerűek, ami kis jó ötleteinkkel és mindennel, hanem ismeretlenek valahogy erre jobban nyitottak általában. És így gondolkodtam ezen, hogy hát néha azért ezt csináljuk egymással mi is, hogy ismerünk valakit, mint ahogy itt mondják Jézusra, hogy hát ez a Zács fia, ismerjük őt is, meg a nővéreit is, ez aztán nem lehet valami nagy csoda és nagy dolog. És néha ezt tesszük egymással, hogy azt mondjuk, hogy hát én ismerem a, nem tudom, Dezsőt, ilyen talán is Dezső nevű közös ismerősünk, szóval ismerem a Dezsőt 20 éve, ő ilyen meg olyan, ő nem fog változni. Vagy ismerem a feleségem, tudom, hogy milyen, teljesen mindegy, hogy most mit mond, az hülyeség, ő biztos, hogy nem ilyen. És azt hiszem, ez egy jó lecke nekünk erre, hogy ne csináljuk ezt, hanem legyünk bizalommal arra, hogy Isten igenis tud változtatni embereket, és ha nem is akkora csodák történnek, mint ahogy az egyszerű ácsmesterből megváltó lesz, de azért történnek csodák közöttünk is, és legyünk ezzel a bizalommal, ezzel a nyitottsággal egymás felé. És ne intézzük el azzal, hogy hát én ezt ismerem, ez biztos nem. Ugye a másik mondás, ami erre még kicsit rímel, ez a kutyából nem lesz szalonna, ezt is biztos ismeritek. Szóval ezt ne higgyük el. Vannak esetek, amikor valaki a saját hazájában lesz proféta. Nézzük tovább a történetet. Az írás tudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Ugye Máténál kicsit bővebben le van írva, a lényeg az, hogy ugye Jézus itt gyógyít, ördögöket űz, megszállottakat szabadít meg, ami hát nyilvánvalóan csoda volt, és ezzel az írástudóknak is valamit kezdeni kellett. És ugye Jézus maga mondja, hogy ezt az Isten lelkének a segítségével teszi, az atyának a segítségével, és ezt az írástudók nagyon nem akarták hallani, de valamit kellett mondani. Tehát, hogyha történik egy csoda, egy természet fölötti dolog, akkor ugye két megoldás van, vagy Isten tette, vagy az ördög tette, és az írástudók azt mondták, hogy jó, akkor Isten nem akarjuk ide behozni a képbe, mert akkor el kéne ismerni, hogy ez a Jézus, ez az Isten fia, hogy ő a megváltó, ezt nem akarták, és azt mondták, hogy oké, akkor mondjuk azt, hogy az ördögök fejedelmének a segítségével teszi. Van ez az érdekes név, ez a Belzebub, gyerekkoromban mindig itt tetszett, olyan érdekes név volt ez. Ez szó szerint azt jelenti, hogy a legyek ura, ez egy filiszteus istenség, Ekron városnak az istene volt. Azt ne kérdezzétek, hogy ez a legyek ura, ez pontosan honnan van, de hát ha bele gondolunk, olyan nagyon sok jót nem jelent, a legyek azok akkor sem voltak népszerűek, mert valami olyan van a háttérben, hogy a legyek a betegségeket terjesztették, ezt már akkor is tudták, meg ugye a szemétbe és minden egyéb helyen vannak, és ez az istenség, ez a Baal Zebub, a legyek ura, ez ehhez imádkoztak, hogy védje meg őket a betegségektől, tehát valami ilyen van a sztori hátterében. Szóval ez egy ilyen főisten volt, és itt ebbe a kontextusba, ahogy az írástudók idézik, ugye ők zsidók, de mégis azért kapcsolódtak a környező kultúrához, itt egész egyszerűen csak a fő ördögöt jelenti. Különben, hogy az irodalom óra ne maradjon el, van egy Legyek ura című könyv, egy nagyon jó regény, aki szeret olvasni, merem ajánlani, William Golding regénye, semmi köze a Bibliához és egyébhez, de egy nagyon, nagyon érdekes kis regény, érdemes elolvasni, és onnan van a címe, a legyek ura egyébként. Szóval az írástudók ezzel vádolják Jézust, hogy a fő ördög segítségével űzi ki az ördögöket. Tetszik, amit Jézus csinál, nézzük meg, mit válaszol erre. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk, hogyan űzheti ki a sátán a sátánt. Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország, és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Nagyon tetszik, hogy Jézus érvelni próbál. Tetszik az, hogy Jézus, és ezt sokszor látjuk rajta, egyrészt persze elvárja a hitet tőlünk, másrészt nem egy olyan fajta vakhitet vár el, hogy ne lehessen azt észérvekkel alátámasztani. És itt próbálja rávezetni az írástudókat, hogy értem én, hogy nektek piszkálja a csőrötöket az, hogy én Isten segítségével űzök ki ördögöket, de logikától, amit ti mondtok, tehát, hogy azt mondjátok, hogy az ördögök fejedelme segít nekem, hogy kiűzzem az ördögöket, ez logikátlan, ez nonsens. Egész egyszerűen próbálja őket rávezetni arra, hogy lépjenek egyet vissza, és ismerjék el, hogy ez nem így működik. És azt hiszem, ez Isten módszeréhez ma is hozzátartozik, hogy vannak helyzetek, amikor nem vakhitet vár el tőlünk, hanem valahogy megérteti velünk, hogy figyelj, neked is az a logikusabb, az a jobb, hogyha most kilépsz hitben, és azt teszed, amit én mondok neked. Van olyan helyzet, amikor nem magyarázza el, azt hiszem, de nagyon sokszor teszi ezt, hogy megmutatja, hogy ez a logikus, amit csinálni kell. Aztán tovább mondja Jézus, hogy még tovább egy picit érvel, hogy viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak elő meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Itt meg magáról beszél, azt mondja, hogy én vagyok az, aki a sátánt meg akarom kötözni, és gondoljátok végig, hogy úgy tudom ezt elvégezni, úgy tudom kirabolni a házát a sátánnak átvitt értelemben, hogyha előbb a sátánt legyőzöm, ha megkötözöm. Tehát arra mutat rá, hogy neki van hatalma arra, hogy a sátánt kiűzze, Isten adott neki hatalmat, és ez a jele annak, hogy ő erősebb, mint az ördög, mint a sátán. És folytatja Jézus, és ez egy olyan mondat, ami vagy két olyan vers, ami nagyon sokat lehetne időzni, fogunk is valamennyit. Azt mondja Jézus, hogy bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlás szólnak, de ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Na, ezek elég kemény versek, és nehéz is érteni ezt. Azt olvassuk itt, hogy van olyan bűn, ami nem megbocsátható. Van olyan bűn, amit Isten soha nem bocsát meg. És ez azért is nehéz nekünk, mert az evangélium, amit ismerünk, az Isten kegyelme, kegyelmének az üzenete. Az egész hitünk, az egész gondolkodásunk arra épül, hogy igen, mi bűnösök vagyunk, akik teszünk helytelen dolgokat, de Isten megbocsát nekünk, megváltott bennünket, azért jött el Jézus, hogy le legyen rendezve a bűneink adóssága, és Isten megbocsát minden bűnt. Ugye olvasunk ilyet is a Bibliában, és nem citáltam ezeket mind be, de van a Bibliában ilyen vers, hogy Isten minden bűnt megbocsát. És most itt azzal találkozunk, hogy aki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Ugye a Mátéban még jobban ki van bontva ez, ott elmondja, hogy se ezen a földön, se a mennyben nem nyer bocsánatot. Mit jelent ez? Ez elég ijesztő. Ugye az ember találkozik egy olyan bűnnel, amire azt írja az ige, hogy az nem bocsátatik meg soha, azt biztos nem akarja elkövetni. Szóval akkor attól nagyon vigyázzunk, hogy az nehogy valahogy becsúszson. Nézzük meg kicsit ezt, hogy mit jelent ez. Először is nézzük meg, hogy micsoda, kicsoda a Szentlélek. Hát ugye nem micsoda, hanem kicsoda. A Szentlélek egy személy. Azt mondja Jézus róla, hogy amielőtt a mennybe visszament, azt mondta a tanítványoknak, hogy majd küldök egy pártfogót, egy vigasztalót. Aztán ugye később a századok során kialakult a kereszténységen belül az a tanítás, hogy van a Szent Háromság, az Atya, a Fiú, a Lélek, a három személy, aki egy Isten, mindegyik külön személy, de ők valamilyen általunk nem érthető módon egyek. A lényeg most az, hogy a Szentlélek ugyanúgy egy személy, mint ahogy Jézus egy személy, vagy az Atya Isten egy személy. Őhozzá ugyanúgy lehet imádkozni, és ő ugyanúgy tud szólni hozzánk. És Isten lelke, ő az, aki miután megtértünk, bennünk van, és vezet minket. Nem olyan módon kell ezt elképzelni, hogy zombivá válunk, és aztán nincs egy saját gondolatunk se, de valahogy olyan módon kell elképzelni, hogy Isten lelke ott van velünk folyamatosan, bennünk van, és kommunikál velünk, és hat ránk valamilyen módon. Ő a Szentlélek. És azt nézzük, hogy aki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha. Nézzünk meg még előtte két másik dolgot a Szentlélekről, vagy egyet inkább. Van egy olyan ige az Efézusi levélben, hogy ne szomorítsátok meg az Isten Szent Lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Ugye ezt Pál mondja, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen enyhébb kihágás, hogy megszomorítani az Isten Szent Lelkét, hogy mit jelent ez? Nézzük meg előbb ezt, ugye ez mégiscsak egy kicsit könnyedebb, mint ez a káromlás. Megszomorítani a Szent Lelket valami olyasmit jelent, hogy nem hallgatni rá, nem figyelni rá. Egy picit úgy tudjuk ezt elképzelni, mint amikor mondjuk adunk egy nagyon jó tanácsot egy jó barátunknak, és tényleg jó a tanács, és teljesen igazunk van, és ez a jó barátunk megúzza a vállát, és azt mondja, hogy én megyek az én utamon tovább, és lehet, hogy igazad van, de engem nem érdekel. Akkor szomorúak vagyunk. Akkor igazából általában az történik, hogy megszomorodunk, hogy miért csinálja ezt. Hát olyan jó tanácsot adtam neki, és látszik, hogy ott az igazság, és ő teljesen más tesz. Valahogy ez jelenti azt, hogy a Szent Lelket megszomorítjuk, hogy vannak helyzetek, amikor teszünk valamit, mondunk valamit, gondolunk valamit, és Isten Szent Lelke szól nekünk, emlékeztet minket arra, hogy ez így nem lesz jó, ne viselkedj így, ne mondd ezt, ne tedd ezt. És mi meghúzzuk a vállunkat, velem sajnos előfordul ez, és tovább megyek, és nem akarok figyelni rá. Tudom, hogy Isten szent lelke más szeretne, de úgy megpróbálom eltolni. Most nem érdekel. És Isten szent lelke ilyenkor megszomorodik. És persze innen van visszatérés, és amikor ezt felismerjük, akkor Isten kegyelmes, és van lehetőség újra kezdeni. Ez a Szentlélek megszomorítása. Érdekes, hogy erről már az Ószövetségben is beszél egyébként. Azt mondja a Ézsaiás könyvében a zsidóknak, hogy mindjárt mondom. Ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket, felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva, mármint az Izrael népét Isten. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Tehát ugyanaz a szó van, mint amit Pál használ. Ezért ellenségükké vált, és harcolt ellenük. Szóval látszik az, hogy Isten szent lelkét megszomorítani nem jó pozíció. De nézzük azt, hogy mit jelent itt ez, amit az írástudóknak mond Jézus, hogy aki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Hát először is nézzük meg, hogy a Szentléleknek az egyik a munkája az, hogy az emberek szemét fölnyissa arra, hogy hol vannak. Ezt úgy fogalmazza meg a János evangéliuma, hogy itt ugye Jézus a tanítványokhoz szól, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Szóval a Szentlélek munkája az, hogy elvezessen minket minden igazságra. Szentlélek munkája az, hogy leleplezze a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. És nézzük meg ezt a helyzetet, ahol az írástudók Jézusnak azt mondják, hogy amit te csinálsz, ez a munka, ez a gyógyítás, ez a bármi, ez nem Istentől van, hanem az ördögtől van. Na, ez a Szentlélek káromlása. Ők pontosan tudták, hogy ez Isten munkája. Tudniuk kellett, hogy ez Isten munkája. Ismerték az írásokat, ismerték a proféciákat. És ezeknek az embereknek mondja Jézus azt, hogy aki ezt teszi, annak nincs bocsánat, hanem vétkes marad a bűne miatt örökké. Azt gondoljuk erről, hogy a Szentlélek káromlása az, hogyha valaki látja a lélek munkáját, megértette, hogy ez Isten munkája, megértette azt, hogy itt valami nagyobb van, mint ember, itt valami felsőbb hatalom dolgozik, és ennek tudatába azt mondja, hogy ez nem Isten, ez egy rossz, egy gonosz dolog, ez az ördögtől van, ez nem bocsáttatik meg. De ez sem nem úgy nem bocsáttatik meg, hogy ha ezt egyszer valaki elkövette, erre gondolt, akkor kész, elvágta magát örökre. Hanem itt arról van szó, hogy ha valaki ebben él, ebben a fajta tagadásban él, akkor egy idő után megkeményedik, és egy idő után nem is fogja hallani a léleknek a hangját. Egy idő után nem is fogja érzékelni azt, hogy ő nem jó helyen van. Mert ha ő eleve tagadja, hogy ez a munka, a Szentlélek munkája, ha ő tagadja, hogy az az érzés, ami benne van, vagy az az indítatás, hogy Istenhez menjen, benne van, ezt tagadja, és azt mondja, hogy ez valami ördögi dolog, vagy csak egyszerűen ezt érzem, de ez nem Isten, akkor nem is fogja magát bűnösnek érezni. És azért nincs erre bocsánat, mert az ilyen ember nem jut el oda, hogy szembenézzen a bűnével. Nem jut el oda, hogy Isten elé menjen és kérje az ő bocsánatát. És ezt azért fontos megértenünk, hogy ez nem egy olyan bűn, a Szentlélek káromlása, amiben csak úgy véletlen belesodródunk. Tehát, hogyha ha bárki, aki ezt hallja, azon kattok, hogy te jó ég, én lehet, hogy ezt elkövettem, lehet, hogy én kiestem Isten kegyelméből, lehet, hogy káromoltam a Szent Lelket. Szóval, ha valaki már ezen gondolkodik, akkor biztos lehet benne, hogy nem esett ki Isten kegyelméből. És van lehetősége arra, hogy elfogadja Istennek a megváltó munkáját, és hogy meghallja a Szentlélek hangját. Ugyanis Isten tiszteletben tartja a mi döntéseinket, és nem erőszakkal köt oda magához. És hogyha mi úgy döntünk, vagy bárki úgy dönt, hogy Isten Szent Lelkének a munkáját úgy minősíti, hogy ez nem isteni, és neki ez nem kell, akkor Isten nem fogja erőnek erejével bevonszolni a mennybe, hanem akkor ennek az embernek van, lesz egy olyan bűne, ami nem bocsátatik meg se ezen a földön, se később. Úgyhogy itt szerintem a legfontosabb az, hogy azt jegyezzük meg, hogy ez nem egy olyan bűn, ami miatt aggódnunk kell, hogy jaj, nehogy belesodródjak ebbe valahogy keresztényként. Nagyon-nagyon sok ige beszél arról, hogy soha semmi nem választ el minket Isten kegyelmétől. Nagyon sok ige beszél arról, hogy Isten minden bűnt megbocsát. Ez miatt ne aggódjon senki. De legyünk azzal tisztában, hogy van ilyen, és ilyen módon ki lehet rekeszteni magát az embernek Isten országából. Nézzük tovább a történetet, 31. vers. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Hát megjött a család, akik annyira nem akarnak kapcsolódni Jézusnak a munkájához, hogy tudják, hogy bent beszél, bent prédikál az embereknek, de ők inkább nem akarnak így bemenni, biztonságosabb az ő közegük ott kint, jöjjön ki Jézus. Szóval beüzennek neki, hogy hát gyere ki, mert hivatunk téged. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki, íme anyád, a fivéreid és a nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Ez egy nagyon-nagyon erős kép. Nagyon-nagyon szeretem ezt a jelenetet. Egyrészt igen, sajnálom Jézusnak a családját itt ebben a helyzetben, mert azért ne felejtsük el, hogy ők nem látták a történet végét, nekik nem volt a kezükben egy új szövetség, hogy előre lapozzanak, és azt mondják, hogy igen, persze, hát ő Isten fia, és majd a mennybe megy. Ők őszinte aggodalommal fordulnak Jézus felé, meg akarják menteni ebből az őrültségből, amiben beletette magát, ők így élik meg. Más kérdés, hogy Máriának azért volt egy kis lehetőség, vagy lett volna, hogy átgondolja ezt, hiszen azért ő tudta, hogy Jézus nem akárki, tudta azt, hogy ő hozzá milyen ígéretek kapcsolódnak. De mégis azt látjuk, hogy itt most emberi módon gondolkodik az egész család. Nem tudnak hinni Jézusban olyan módon, mint ahogy kellett volna. Nem tudnak bízni benne, és ki akarják menteni ebből az egész katyvaszból, amibe belekeverte magát ő szerintük. És tetszik Jézus reakciója, hogy azt nem látjuk itt, hogy végül kiment vagy nem ment ki, de amikor beüzennek neki, akkor ezt mondja Jézus, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim. És én nagyon hiszem, hogy itt Jézus nem azt csinálja, hogy megtagadja a vér szerinti családját, és azt mondja, hogy na azokhoz ott kint semmi közöm, hanem azt csinálja, hogy a többieket is beemeli ebbe a családba, és azt teszi, hogy igen, ott van kint az én vér szerinti anyám és a testvéreim, de ti itt bent ugyanúgy a testvéreim vagytok. És abba hiszek, hogy Jézus nagyon erősen kinyilvánítja itt azt, hogy mi ugyanannyira fontosak vagyunk neki, mint a valódi családi kapcsolatok, a valódi családi kapcsolatai. És azt is nagyon jól látni, hogy ugye itt most ennek a történetnek vége van, de látjuk később az igében, hogy Jézus családja, vér szerinti családja a végén hitre jut. Olvassuk a apostolok cselekedeteinek az elején, az első részben, ugye beszél itt az apostolokról az írás, hogy ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Szóval azt látjuk rögtön az apcsel elején, hogy Jézusnak a családja megtért. Jézusnak a családja elfogadta azt, hogy Jézus valóban az, akinek mondja magát. Ugye később még látjuk azt, hogy Jakab, Jézusnak volt egy Jakab nevű testvére, ő valószínűleg azonos a jeruzsálemi gyülekezet vezetőjével, meg azzal, aki a Jakab levelét írta, nem biztos, de valószínűleg, hogy ő is Jézus testvére, aki vértanú halált hal érte 62-ben, ezt egy Biblián kívüli forrásból tudjuk, szóval megtért Jézus családja. Két dolgot is tanulhatunk ebből. Az egyik az, hogy mindenkinek szüksége van megtérésre. Ez ilyen nagyon keresztény szakszó ez a megtérés, kicsit fejtsük ki. Mindenkinek szüksége van arra, hogy elfogadja Jézus kegyelmét, hogy találkozzon Jézussal, hogy fölismerje azt, hogy kicsoda Jézus. Ez nem családi vonalon megy, ez nem úgy megy, hogy az én apám, anyám hívő emberek voltak, akkor én is hívő vagyok, vagy nem úgy megy, hogy engem megkereszteltek csecsemőkoromban, itt vagy ott, vagy amott, és kulturálisan keresztény vagyok, hanem szükség van egy valódi találkozásra Jézussal. Ugye azt szokták mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyerekei, szóval az, hogy a szüleim hívők voltak, az nekem olyan nagyon sok mindent nem jelent, sok előny van belőle nyilván, de alapvetően nekem is kell találkoznom Jézussal. Ezt láthatjuk ebből. Aztán láthatjuk azt is, hogy nincs reménytelen helyzet. Sokszor aggódnak keresztény emberek az miatt, hogy mi lesz a hozzátartozóimmal, mi lesz a gyerekemmel, szüleimmel, testvéreimmel, akik esetleg nem hívők. És van bennünk egy görcs, hogy el fognak veszni. De látjuk azt, hogy Isten meg tudja szólítani az embereket. Azt a családot, akik Jézust mondjuk ki bolondnak nézik egy ponton, és el akarják hozni onnan fizikailag is, ahol ő szolgál, ez a család később megtér. Később azt mondja, hogy igen, tudjuk, hogy ő az Isten fia. Szóval nincs reménytelen helyzet. Aztán zárásul még egy picit ezt a gondolatot vinném tovább, hogy mit jelent Jézus családjához tartozni valóságosan. Ugye beszéltünk erről múltkor is, hogy a közösség az nagyon fontos, és itt közösség alatt nem feltétlenül a gyülekezetet, nem ezt a formát értem, ez is fontos, de fontos az, hogy tudjunk kapcsolódni másokhoz. És látjuk azt, hogy amikor Jézus köt össze bennünket, amikor Isten köt össze bennünket, abban mekkora mélység van. Látjuk azt, hogy mi emberek ugye úgy vagyunk összerakva, hogy kell nekünk valaki, akire fel tudunk nézni, és nagyon szerencsés, amikor ez a valaki Jézus tud lenni, amikor ez a valaki Isten tud lenni, és ez összehoz bennünket. Van sok különbözőség köztünk, de mégis ez összeköt minket, és azt hiszem, hogy valóságosan meg tudjuk azt élni, hogy Jézussal együtt azt mondjuk, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim, és körülnézünk, és azt mondjuk, hogy ti vagytok azok, mi vagyunk azok egymásnak. Ez a testvér, egyszer gondolkodtam, hogy mit is jelent az, hogy valaki a testvérem, miért több ez, mint egy barát. És persze néha ezt nem lehet így külön választani, és néha egy jó barát ugyanolyan, mint egy testvér, vagy fordítva. De így próbáltam megfogalmazni, és így gondolkodtam, ugye nekem van jó néhány testvérem, Mármint valóságosan vérszerint testvéreim, és gondolkodtam, hogy mit is jelent az, hogy a testvéreim, és aztán egy ilyen definíció is felötlött bennem, hogy olyan emberek, akikhez feltétel nélkül mehetek bármilyen kérdésemmel. És nyilván nem ez az egyetlen definíciója a testvérnek, de ez úgy belém ragadt, hogy végig gondoltam, hogyha akármilyen problémám van, legyen az anyagi, bármilyen betegség, kapcsolati, akármi. Adott esetben, ha úgy érezném, hogy egyik testvérem vagy másik testvérem tudna ebbe segíteni, biztos, hogy bármikor oda mennék, bármikor fölhívnám, ha arról van szó, fél egykor is éjszaka, vagy bármikor hétvégén rárúgnám az ajtót, és eszembe se jutna, hogy vajon ő segít-e. És valahol nekem ez a testvéri kapcsolatnak a mércéje, és olyan jó látni azt, hogy sokszor meg tudjuk élni a lelki testvéri kapcsolatainkba is, persze nem bíztatok senkit arra, hogy éjszaka rúgja rám az ajtót, de hogy valahol mégis az van, hogy van egy olyan fajta bizalom egymás felé, hogy nem akarjuk takargatni magunkat, nem akarunk többnek látszani, mint amik vagyunk, hanem tudjuk vállalni magunkat a esendőségeinkkel, meg az erősségeinkkel együtt, egymás előtt, és ez egy igazi, igazi testvéri kapcsolat. Aztán még összefoglalásul a végének, még egyszer szeretném ezt hangsúlyozni, hogy azt mondja a Biblia, hogy vagy szóval ez ebből a részből azt tanulhatjuk, hogy mindenkinek szüksége van megtérése, Jézus családjának is az volt, és csak van egy érdekes kis apró történet a János evangéliumában, amikor Jézus az utolsó vacsora előtt megmossa a tanítványok lábait, valószínűleg legtöbben emlékeztek erre a képre, ugye Jézus fölveszi a szolgának járó kötényt, és végig megmossa a tanítványok nyilván koszos lábát, és azt mondja neki Péter, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. És Jézus azt válaszolja neki, hogy ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. És ez megint csak egy erős kép arra, hogy nekünk kell Jézusnak a megmosása, kell az, hogy engedjük Jézusnak, hogy megmosson bennünket. Kell az, hogy elismerjük azt, hogy szükségünk van arra, hogy ő tisztítson meg minket. Ugye tudjuk azt, hogy az ő vére, ami lemossa a mi bűneinket, most így átvitt értelembe és képes beszéddel mondva, az ő áldozata az, amit el kell fogadnunk ahhoz, hogy Isten elé állhassunk. És látjuk ezt a nagyon erős képet, hogy azt mondja Péternek, aki 3 év szolgálat végén, ugye itt még Péter az árulása előtt van, tehát itt még jó fej Péter, és azt mondja neki Jézus, hogy ha nem moshatom meg a lábad, akkor semmi közöm hozzád. És én nekem azt mondja ez a kép, hogy nem elég ismerni Jézust intellektuálisan a fejünkkel, nem elég tudni azt, hogy milyen történetek vannak a Bibliában, nem elég gyülekezetbe járni időnként, vagy ismerni hívő embereket, vagy azt mondani, hogy én keresztény családban születtem és hívő vagyok, hanem nekünk kell az, hogy Jézus megmosson bennünket, mert ha nem mos meg minket, akkor azt mondja, hogy semmi közöd nincs hozzám. Imádkozzunk. Drága Istenem, köszönöm neked azt, hogy te valóságosan megmostál bennünket. Köszönöm azt, hogy adtál nekünk hitet, amivel tudunk kapcsolódni hozzád, adtál nekünk lelki szemeket, amivel láthatunk téged. Köszönöm, hogy küldted a Szent Lelket, aki velünk van, bennünk van, aki vezet bennünket. Imádkozom azért, hogy ha tudjuk minél kevesebbszer megszomorítani a Szent Lelket, ha tudjunk érzékenyek lenni arra, amit ő mondani akar nekünk, vagy mond is nekünk. Imádkozom azért, hogy ha tudjuk meghallani az ő hangját, annyira tetszik az a kép, jószövetségi kép, ahol megjelensz Illésnek, és nem a viharban vagy, meg nem a földrengésben, hanem egy csöndes, szelíd hang képében jelensz meg. Olyan sokszor ez történik az életünkben is, hogy ott vagy, csak a zajtól nem hallunk meg téged, vagy nem akarunk meghallani, de milyen jó, hogy aztán meghallhatunk. És tényleg az az imám, hogy amikor meghallunk, akkor hallgassunk is rád, fogadjuk is el a te vezetésed, alázzuk meg magunkat, és higgyük el azt, hogy nekünk az lesz a jó, amit te akarsz. Aztán, Uram, imádkozom azokért, akik ott táncolnak a szakadék peremén, mert újra meg újra elutasítják a te munkádat, újra meg újra azt mondják, hogy képtelenség abban hinni, hogy te vagy, és hogy te szólsz hozzájuk. Kérlek arra, hogy ezeknek az embereknek te lágyítsd meg a szívét, te cseréld ki bibliai képpel élve, cseréld ki a kő szívet hús szívre bennük, hogy ne káromolják a te lelkedet, hogy ne vesszenek el, hanem tudjanak megtérni, tudjanak felismerésre jutni. Imádkozom azért is, Uram, hogy ha tudjunk mi olyan életet élni, ami hiteles az emberek előtt, ami kívánatos az emberek előtt, ha tudjuk Jézust oda szeretni eléjük valahogyan. Kérlek, hogy vezess minket ebbe, hogy ne görcs legyen bennünk, ne elvárások tömkelege legyen bennünk a nem hívő barátaink vagy családtagjaink felé, hanem csak legyen ott a szeretet, legyen ott az, hogy nyitottak vagyunk, hogy meg akarjuk mutatni, hogy mit kaptunk tőled. És ahogy te tiszteletbe tartod az ember döntését, adj nekünk is tiszteletet, hogy ha tudjuk tiszteletbe tartani a döntésüket, és úgyis szeretni őket a végsőkig. Mert erre hívsz minket, Uram. És aztán, ha már szeretetről van szó, imádkozom azért is, hogy ha tudjuk egymást is szeretni. Hadd valósuljon meg az, amit Jézus te mondasz, hogy arról ismert titeket a világ, hogy egymást szeretitek. Ha tudjuk szeretni egymást, ezt a nagy családot, amit hívő emberek közösségének hívunk, amit kereszténységnek hívunk, ha tudjuk szeretni őket, ha tudjunk körülnézni, nem csak itt ebben a teremben, hanem a tágabb környezetünkben is, ha tudjunk körülnézni és azt mondani, hogy mindazok, akik Jézus lábai körül ülünk, mindazok testvérei vagyunk egymásnak, mert mi ugyanazok vagyunk, akikre Jézus rápillantva azt mondta, hogy ők az én anyám és ők az én testvéreim. Ha tudjuk megérteni végre azt, hogy akit Jézus a testvérének hívott, az nekem is a testvérem. Mindegy az, hogy milyen templomba jár, és milyen gyülekezetbe jár, és hogy hisz ebben vagy abban. Ha benned hisz, ha hiszi azt, hogy Jézus az Isten fia, ha hiszi azt, hogy ő benne van megváltás, akkor a testvéred neked Jézus, és testvérünk nekünk. Köszönjük ezt, hogy ilyen nagy családnak lehetünk a részei. Csak kérlek, hogy áldj meg minket ebben a családban, áldj meg a mindennapjainkban. És köszönjük azt, hogy ennyire türelmes és ennyire jó vagy hozzánk. Amen.